Kedves hallgatom! Kóseás próféta könyve 7. részének 7. versét olvassuk. Mindnyájan izzanak, mint a kemence, megemésztik bíráikat. Királyaik mind elhultak, egyikük sem kiáltott hozzám. Királyaik mind elhultak. Az északi királyságnak egyetlen jó királya sem volt. Ha visszatekintesz a történelmi könyvekben, és végigmégy Izrael és Júda királyainak listáján, megfigyelheted, hogy Júdának volt néhány jó királya, lényegében Júda 5 királya ébredést vezetett, de az északi királyságnak egyetlen jó királya sem volt. Minden király gonosz volt, amennyire csak lehetett. Aháb és Jezábel elérte a lista legmélyebb pontját, de más királyok is nagyon megközelítették őket. Az északi királyságban uralkodó királyok legtöbbjét lemészárolták. Rövid történelmük során 9 eltérő dinasztia tagjai uralkodtak. Az északi királyság uralkodóinak sorát Jeroboám kezdte, de nem sokkal később valaki belépett, és meggyilkolta a királyi vonalat képviselő uralkodót. Egy másik királyi vonal indult, és az sem ment nagyon messzire, amíg egy másik család tagja le nem zárta gyilkossággal. A királyok közül sokan rövid ideig uralkodtak, és még fiaik sem kerültek a trónra. Ez Isten ítélete volt rajtuk. Láthatod, Isten úgy döntött, és azt ígérte, hogy megáldja Dávid családi vonalát. Ilyen ígéretet nem tett az északi királyság egyetlen királyának sem. Efraim a népek közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos. Hóseás könyve, 7. rész, 8. vers. Efraim a népek közé keveredett. Itt megint egy nagyon kifejező és helyén való illusztrációval találkozunk, és Hóseás sok ilyent alkalmaz. Mit ért ezen? Abban a korban a sütő tetején főztek, és palacsintáinkhoz hasonló kis süteményeket készítettek. Ma is sütnek ilyen süteményeket. Tudjuk jól, hogy a palacsinta, ha nem fordítják meg, akkor az egyik oldalán megég, a másik oldalán nyers marad. Ez Efraim képe. A nemzet forró az egyik oldalon, és megég, de nyers a másik oldalon. Istennel szemben forrók és hidegek. Van egy nagyon érdekes kis történet egy emberről, aki vándorolt az erdőkben, és egy kunyhóhoz érkezett. A kunyhóban lakó ember meghívta őt az otthonába. Amint a vándor bement a hidegről, kezdte fújni a kezét. Miért fújod a kezedet? Kérdezte a házigazda. Hogy megmelegítsem, felelte a vándor. Aztán a gazda egy tányér forró levessel kínálta meg látogatóját. Az ember kezdte fújni a levest. Miért fújod a levest? Kérdezte a gazda. Azért, hogy lehűtsem, válaszolt a vendég. A házigazda felugrott, kirohant a házból, és ezt mondta. Még sohasem láttam olyan embert, aki melegen és hidegen is tud fújni. Nagyon sok ember így viselkedik a keresztények között. Az egyik tömeggel a forrót fújják, a másikkal a hideget. Olyanok, mint Efraim, a meg nem fordított lángos. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Őszhaja fehérlik már, de ő nem veszi észre. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz, az Úrhoz, és ezek ellenére sem keresték őt. Olyanná lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb. Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak. Hóseás könyve, 7. rész, 9. verstől a 11. versig. Ez egy másik érdekes illusztráció. Ha valaha vadásztál galambra, tudod, hogy ha a galamb fészkében tojások vannak, akkor úgy színleli, mintha eltört volna a szárnya, és még azt is megengedi, hogy nagyon megközelítsd. próbál elcsalogatni a fészkétől. Valójában ez nem valami bölcs magatartás a galamb részéről, két ok miatt is. Amikor a galamb engedi, hogy közel kerülj hozzá, akkor tudod, hogy fészek van a közelben. Másodszor kockáztatja az életét. Itt van Efraim. Nem fut Istenhez segítségért. Inkább lefut Egyiptomba. Amikor Egyiptom nem tud rajta segíteni, akkor fölmegy Asszíriába, és onnét kér támogatást. Ide-oda futkározik, mint az ostoba galamb. Milyen kifejező kép ez? Akármerre járnak, hálót feszítek ki eléjük. Elfogom őket, mint az égi madarakat, megfogom őket, amint hallom sereglésüket. Hóseás könyve, 7. rész, 12. vers. Emlékszem rá, hogy mint kisfiú papírdobozt szereztem, feltámasztottam az egyik végét, és búzát tettem alá. A búza közvetlenül a doboz alá került. Elrejtettük a szérűben, és a galambok odamentek, hogy megegyék a búzát. Egészen a doboz közepéig követték a búzaszemeket. Aztán meghúztunk egy zsineget, és a doboz rájuk zuhant. Ostoba galambok! Isten itt éppen erről beszél. Kiterjeszti fölöttük hálóját. Engedi, hogy megfogják őket. Jaj nekik, mert elhagytak engem. Pusztulás már rájuk, mert elpártoltak tőlem. Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. Hóseás könyve, 7. rész, 13. vers. Isten megváltást tartogatott neki, de ő mégis elfordult az élő és igaz Istentől. Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt, elfordulnak tőlem. Hóseás könyve, 7. rész, 14. vers. Nem jöttek rá, hogy a rajtuk levő éhínség Isten ítélete fölöttük. Kiáltoztak, hogy nincs eledelük. Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. Megtérnek, de nem a felségeshez, olyanok, mint a meglazult íj. Fegyver által esnek el vezéreik, szitkozódó nyelvük miatt. Így lesznek csúffá Egyiptomban. Hóseás könyve, 7. rész, 15. és 16. vers. Olyanok, mint a meglazult íj. Nyilat tesznek rá, hogy valamire lőjenek, és a zsineg elszakad. Ez a csalóka íj. Nem lehet rá számítani. Így lesznek csúffá Egyiptomban. Azt mondja, hogy Egyiptom meggyalázza és nevetségessé teszi őket amiatt, ahogyan viselkednek. Láthatod, hogy ez egy nagyon szigorú szakasza Isten igéjének. Hóseás nem volt korának legnépszerűbb prófétája. Ma sem lenne népszerű. Azonban mégis van üzenete számunkra, és jól tesszük, ha hallgatunk rá. A próféták nem csak környezetüknek szóltak, hanem üzenetük behatol a jövőbe, még a mi korunknál is távolabbra. Üzenetük alkalmazható saját magunkra is. Nincsenek korunkban még alkalmasabb proféciák, mint Hóseás és Jeremiás üzenetei. Mindkét próféta az ország hanyatlása idején prófétált. Üzenetüknek fel kell riasztani a korunk népét, de nem hiszem, hogy fel tudnák riasztani. Attól tartok, hogy átléptünk a határvonalon, és az ítélet elkerülhetetlen, mint ahogy Izrael sem kerülte el. Amikor Izrael elfordult Istentől, feltekintett királyára és gazdagságára, hogy szabadulást kapjon. Kürtöt a szádhoz, sasként tör az ellenség az Úr házára, mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak. Kiállt majd hozzám Izrael, Istenem, mi ismerünk téged. Elvetette Izrael a jót, ellenség üldözi majd. Királyt választottak, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat készítettek, de csak romlásukra. Óseás könyve, 8. rész, 1. verstől a 4. versig. Mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak. Isten megmagyarázza, hogy miért küldi őket fogságba. Korábban már felsorolta bűneiket, és bemutatta nekik, hogy megtörték parancsolatait, de bűneik következtében megszegték azt a szövetséget is, amelyet Isten kötött velük. Isten szövetségre lépett Ábrahámmal, ami rájuk is vonatkozott, és szövetséget kötött Mózessel, ami rájuk is érvényes volt, különösen ahogy az az országot érintette, és ahogy megáldotta őket az országban, de ha nem szolgálják az Urat, akkor kiűzi őket földjükről. Aztán Isten szövetséget kötött Dáviddal. Most a nép megtörte a szövetségeket, de Isten sohasem szegi meg azokat. Az Ábrahámmal és a Dáviddal kötött szövetségek feltétel nélküliek voltak, míg a mózesi szövetség feltételhez kötött volt. A nép megszegheti a szövetséget, és amikor ezt cselekszi, akkor ítélet alá kerül. Távozniuk kellett az országból, de ez sohasem változtatta meg azt a tényt, hogy Isten visszaadja nekik az országot örök birtokul. Egyszerűen azt jelentette, hogy az a generáció eltávozott az országból, de egy másik generációnak vissza kell majd térnie. Ez történt akkor, amikor kivonultak Egyiptomból. Mivel a nép nem léphetett be az országba hitetlensége miatt, Isten azt mondta, hogy sohasem kerülnek oda, hanem majd a gyermekeik veszik birtokba az országot. Királyt választottak, de nélkülem. Isten megmondta, hogy Dávid családi vonalán kell jönnie Izrael királyának. Jeroboám fellázadt, és a királyi vonalon olyanok érkeztek, akik nem fordultak az élő Istenhez. Ezek a királyok sohasem igyekeztek helyreállítani a nép Isten iránti tiszteletét. Ehelyett bálványimádásba süllyedtek. Jeroboám a kezdet-kezdetén felállított 2 aranyborjút, az egyiket Samáriában és a másikat Bételben, és ezáltal vissza akarta tartani a népet attól, hogy dél felé Jeruzsálembe menjenek és a templomban imádkozzanak. Isten megítélte őket, mert olyan királyokat emeltek maguk fölé, akiket Isten nem hagyott jóvá. Félredobom borjúdat, Samária, haragra gyulladtam miatta. Nem maradhat ez soká büntetés nélkül. Hóseás könyve, 8. rész, 5. vers. Nem maradhat ez soká büntetés nélkül. Vétkeztek, bűnösek voltak, és egyáltalán nem dicsekedhettek ártatlanságukkal. Félredobom borjúdat, Samária. Samária Omri, azaz Aháb apjának uralma alatt lett Izrael fővárosává. Aháb feleségül vette Jezábelt, akinek apja Szidón egyik papja volt a filiszteusok körében, és a Baál istent imádta. Jezábel Izraelbe vitetett több száz Baál prófétát, és sok izraelita bálványimádóvá vált. Haragra gyulladta miatta. Isten eldöntötte, hogy megítéli őket. Samária puszta hely még korunkban is. Már említettem, hogy igyekeztem a turista csoportokat oda vezetni, hogy ennek szemtanúi legyenek. Jól lehet, az egy gyönyörű földrajzi helyen van, a pusztaság egyenesen döbbenetes. Csak ámul az ember rajta. Valamikor elefántcsontból készült paloták voltak Samáriában. Az archeológusok nagyon csodálatos elefántcsontból készült illatszeres edényeket és mindenféle elefántcsont törmeléket találtak a romok között. Megfigyeltem, hogy csoportunk tagjai lehangoltakká váltak a romok megtekintése után, és ezt nem is csodálom. Isten megítélte Samáriát. Valamikor gyönyörű hely volt, kiemelkedő épületekkel, de Isten ítélete szakadt rá, mert a nép elfordult tőle, és imádta az ott felállított aranyborjút. Izraelből való ez, mesterember csinálta, nem Isten ez. Bizony izzé porrá törik Samária borjúja. Hóseás könyve, 8. rész, 6. vers. Nem tudom, hol lehetne megtalálni ma azt az aranyborjút. Az archeológusok eddig semmilyen darabot sem találtak meg belőle. Valószínűleg elvitték valahová és darabokra törték, esetleg beolvasztották. Isten így szólt hozzájuk. Elfordultatok tőlem, hogy ezt imádjátok, de ez nem Isten, és nem képes rajtatok segíteni. Ha szelet vetnek, vihart aratnak. A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl. Hóseás könyve, 8. rész, 7. vers. Ez a vers beszél az éhínség és az ellenség általi ítéletről, amely hamarosan utolérte az országot. Elpusztítják Izraelt. Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy. Hóseás könyve, 8. rész, 8. vers. Elpusztítják Izraelt. Tudod-e, hogy hol van ma a 10 törzs? Sokan elfogadják azt a feltételezést, hogy az Egyesült Államok alkotja Efraim törzsét, ennél nagyobb abszurdumot nem tudok elképzelni. Ha azt gondolod, hogy ez a feltételezés igaz, akkor olvasd el ezeket a fejezeteket Efraim Isten által történt megítéléséről. Efraimmal kapcsolatban csak az ítéletről van szó. Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy. Korunkban nem tudjuk kimondani, hogy Izrael törzsei hol lehetnek. Bízom abban, hogy Izrael népe összekeveredett Júda törzsével, amikor visszatértek az országba a fogság után, és azóta nincs semmi módunk, hogy elkülönítsük őket egymástól. Szétszóródtak az egész világon. Valójában több izraelita van New York Cityben, mint Izrael egész földjén. Legalább 4-szer annyian élnek az országon kívül, mint Izraelben, hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár, Efraim szeretőket bérelt. Hóseás könyve, 8. rész, 9. vers. Itt egy másik különleges cselekedet jelzi Isten Izrael fölötti ítéletét. Milyen hihetetlen ítélet ez? Olyanok, mint valamilyen elkóborolt vadszamár. Izrael fölment Asszíriába, hogy segítséget kérjen, és próbálta lekenyerezni Asszíriát. Efraim szeretőket bérelt. Azonban rájöttek, hogy nem kenyerezhetik le Asszíriát. Ehelyett Isten Asszíriát használta fel megítélésükre. A bért fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Kis időre megszabadulnak a fejedelmek királyának terhétől. Sok oltárt épített Efraim vétkesen. Ezek az oltárok vitték őt vétekbe. Hóseás könyve, 8. rész, 10. és 11. vers. Az oltár az Isten imádat helye, és Isten adott Izraelnek oltárt. Ezt látjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy az egyháznak mennyei oltára van. Isten trónja ma a kegyelem trónja részünkre, és az Úr Jézus, ami nagy főpapunk, annál az oltárnál közben jár értünk. Az oltár az Isten imádat helye, de itt Isten azt mondja, hogy mivel sok oltárt épített Efraim vétkesen, ezek az oltárok vitték őt vétekbe. Izrael a valláshoz fordult, a bálványok imádatához, és ez nem segített neki, hanem ítéletet hívott ki ellene. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy igéd állandóan figyelmeztet. Meg akarsz óvni ezáltal, hogy bűnbe essem, és kihívjam magam ellen ítéletedet. Add, hogy kövessem utadat, engedjek a Szentlélek vezetésének, és igyekezzem teljesíteni akaratodat, a te dicsőségedre, és az én örömömre. Amen.